Köszönjük Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretettel jelzem a következetnek, hogy bennünket találhatók majd meg az énekeink, de az énekes könyveket eltettük a padokból, ezért ha valaki otthonról hoz, és úgy jobban látja majd, akkor az elkövetkező vasárnapokra nyugodtan magával hozhatja a saját énekes könyvét. A kivetítés azonban folyamatosan lesz. A 370. dicséretünk első versével kezdjük ünnepi Isten tiszteletünket. A 370. dicséretünk: Jövel szentélek, Úristen, töltsd be szíveinket hívvel. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien galileabeliek? Akkor hogyan hallgathatjuk őket, mindegyikünk a maga anyanyelvén? Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igényét és a hallgatását, jöjjetek fennállva azért együtt. Örökkéval Istenünk, picit jobban érezzük át ezt a történetet, hogy olyan szétszórtságban élünk mi is, hogy azok, akik az ünnephez közelednek, azok semmi mástól nem várhatják az egységüket, a te lelkednek a munkálkodás által. Nagyon különbözőek is vagyunk, mi is azok voltunk, ezért nehéz közöttünk közösséget teremteni. De most, hogy még távolabb kerültünk egymástól, nehezen találunk vissza. Néha önmagunkhoz is, néha egymáshoz is. Ebben a szétszakítottságban mégis elhoztad ezt a csodálatos ünnepet, mely emlékeztet bennünket arra, hogy nem az ember tartja kezében az életét, a sorsát, hanem a te akaratod vezeti ezt a világot és benne minket is. És mi jó helyen vagyunk a te kezedben. Most is kérjük, hogy az életnek azt a gyümölcsét, amely be tudja úgy tölteni az életünket, hogy reménységünk legyen, bátorságunk, erőnk, hogy megújuljon a hitünk, ad nekünk ezen a vasárnapon is. Kérjük a Te szent lelkednek a kiáradását, mely nem egy-egy alkalom az életünkben, hanem naponként ott kell legyen, hogy tudjunk működni, hogy tudjon működni az egész életünk. Így áld meg mai Isten tiszteletünket is, szent lelkeddel és igéddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 372-es számú 9. első versével. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Magához hívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Foglaljuk el a helyünket. Egy klasszikus bűnös történetét mindannyian nagyon jól ismerjük, és talán nincs is olyan bűnös, amikor ez ne hangoznék el. Különösen szeretem azt a jelenetet, amikor zavar keletkezik Jeruzsálemben, és az emberek ide-oda szaladgálva azt kérdezik, hogy de jó, hogy mi történik itt? Mert ismeretlen számukra ez az érzés, és meg is riadnak ettől. A tanítványokat is sokszor ebbe a helyzetbe próbáljuk belenyomkodni, és azt mondani, hogy ők is zavarban voltak, meg azt sem tudták, hogy mi történik igazán. De aztán valahogy, hogy ezt az igét olvasgattam, és hozzájött ez a napi ige segítségül, rájöttem arra, hogy egyáltalán nem voltak zavarban. Ők nem úgy álltak ott ezen a pünkösd ünnepén, mint akiknek fogalmuk sincs arról, hogy a lélek hogyan munkálkodik. Hiszen az életükben már megtapasztalták, nekik volt elő pünkösdjük. És az a történet részlet, ami adja az alapigénket, ezt az elő pünkösd ünnepét, a számukra legalábbis ez egy ünnep volt, mutatja be nekünk. Hiszen Jézussal még együtt voltak. Ott volt a 12 tanítvány, még az áruló is ott van közöttük. És Jézus, amikor sok tanítás után maga elé állítja őket, akkor azt mondja, hogy na most ti következtek. Úgyis az lesz a feladatotok, hogy rólam bizonyságot tegyetek, menjetek el kettesével, és tanítsátok az embereket. Hirdessétek az Isten országát, sőt, és itt jön a lényeg, hatalmat adott nektek, és üzzetek ördögöket, szabadítsátok meg megkötözött emberi életeket, gyógyítsatok, és az erőtleneket bátorítsátok. És ezek a tanítványok akkor elmennek, és utána nagyon lelkesen jönnek vissza, és azt mondják, hogy hatalmat adtál nekünk, és mi ezzel a hatalommal tudtunk élni. És tényleg rajtunk keresztül másokat elértél, gyógyítottál, valami olyan csoda történt meg, amit mi nem tudtunk elképzelni. Hát ez megismétlődik a pünkösd ünnepében. És akkor ők már nagyon jól tudják, hogy mit kell érezni, hogy mi az, hogy a lélek munkája. Akkor tényleg bátrak lesznek. Lehet, hogy megvan ennek a formai jelenség kísérete, amikor a kislány jelek is megjelennek, meg a mennydörgés is valahogy ottan közel hozza ezt az egészet, hogy itt most tényleg valami több történik, de igazából nekik ez ismerős, hogy az Isten lelke az most munkálkodik. És így vagyunk ebben a mi életünkben is, ez nem kell mindig egy bűnkösdöt megvárni, hogy az Isten lelkéről beszéljünk, hiszen napról napra az Isten lelkéből élünk. Az mozgat bennünket, az ad életet, az oldja fel a helyzeteinket, az bátorít a félelmeink között. Nagyon nehéz megfogalmazni, és a Biblia is rengeteg kifejezést használ, hogy elmondja, hogy ki is az a Szentlélek, hogy mi a munkája. És nem is tudjuk behatárolni, mint magát Isten sem. Nem tudjuk konkrétan azt mondani, hogy a Szentlélek mindig ilyen, vagy a Szentlélek mindig azt csinálja, hogy. Ez csak az ember akarja elképzelni, hogy valahogy megfoghatóvá tegye a maga számára, de pont ez benne a nagy, hogy nem tudom megfogni. Olyan szépen mondja Jézus Nikodémusnak, hogy tudod, a szél is fúj, és nem tudod, hogy honnan jön, azt sem tudod, hogy hová vezet. Hát ilyen a lélek. De a léleknek a munkája az mindig egy célt szolgál. És ezt így lehetne megfogalmazni, hogy a teremtés. Noha ezt mindig Istenhez kötjük, mindig azt mondjuk, hogy az Atya a teremtő, de ha valaki figyelmesen olvassa az első sorokat a Bibliában, akkor azt olvassa, hogy az Isten lelke ott lebegett a vizek felett, és még semmi nem volt. És ahogy átjárja a lélek a vizeket, és kezd rendet teremteni, onnan indul el az élet, onnan születik meg ez a világ. És onnan indul el a mi életünk is, az Isten lelkétől. És amikor Jézus azt mondja, hogy elküldöm az én lelkemet nektek, és aztán tanítványaim lesztek, és ezt a lelket megragadhatjátok, és élhettek vele, akkor ez sem más, mint egy új teremtés. Ezért folyamatosan Pál apostol is ezt a kifejezést használja, hogy az Isten bennünk munkálkodása az ő lelk által, az nem más, mint egy új teremtés. És így szeretnék visszakanyarodni. És tényleg nagyon röviden ezt a három kis mozzanatot kiemelni, amire megbízatást kapnak a tanítványok, amire hatalmat kapnak. Hát azt mondja Jézus, hogy menjetek el, és a tisztátalan lelkeket, azokat szabadítsátok fel. Gyógyítsatok, és minden erőtlenséget bátorítsatok. A tisztátalan lelkek felett való uralom, az csak az Istennek a lelkével lehetséges. Mi azt gondoljuk, hogy csak az Isten lelke létezik, de igazából ennek a világnak is van egy lelke. És a gonosznak is van egy lelke. Lehet, hogy nem ugyanolyan erő mind a kettő, de mégis az embernél több. És ezzel mi nem mindig számolunk. Azt merjük gondolni magunkról, hogy az ember az tud semleges lenni, hogy ő majd dönt, hogy ő független mindentől, de ez nem így van a világban, és ezt mi nagyon jól tudjuk. És ezek a megkötözött lelkek a bibliai történetekben ezt próbálják szemléltetni. És lehet, hogy az egyik látványosabb, mert örjön, a másik meg csak csendesen a semmibe hűlik, mert bezárkózik, depressziós lesz, és érzi, hogy az az élet, amit kapott az Istentől, az nem alkalmas arra, hogy ebben a formában ő ezt éljen. A megbénított ember a számunkra egy nagyon ismerős kép. Ott vannak a félelmeink, ott vannak a szenvedélyeink, ott vannak a bűneink, ott van az önmarcangolásunk, ott van a múltunk, amitől nem tudunk elszakadni, ott van a bezárkózott magányunk is. Ennyi ember még nem élt a Földön, mint amennyi most él. És mégis az a legnépszerűbb betegségünk, hogy egyedül érezzük magunkat, hogy nem vagyok közel a másikhoz. És ez nem csak most jött elő ezekben a hetekben, hogy az milyen érzés. Mert hogyha az ember azt tudja, hogy közben vannak kötődései lélekben a másikhoz, vagy Istenhez, akkor mégsem érzi magányosnak magát. Aztán a megkötözöttségünk miatt lázadozunk mi is minden ellen. Aki egy kicsit is be akarja határolni az életünket, és egy szabályt akar mondani, hogy most maszk kell, vagy most másfél méter kell, akkor lázadunk. Nyilván ilyen az ember. A lélek az, ami szabaddá tesz. Ezt nagyon szépen fogalmazza meg Pál apostol a korintusi levélben, mert azt mondja, hogy ahol az Úr lelke van, ott szabadság van. Ott nem megkötözött élet van. Ott az ember mer mosolyogni. Van a aminek tud örülni, bármilyen külső körülmények is vannak. Hányszor látjuk az apostolokat börtönbe vetve, megverve, és mégis azt mondják, hogy tele vannak, csordultig vannak örömmel. Ezt mi olyan nehezen tudjuk addig elképzelni, amíg a lélek meg nem ragadja az embert, és azt mondja, hogy hát én az Istenhez tartozom. Hát ki árthat nekem? Ki vehet el tőlem bármit is, amit az Isten ajándéképpen nekem adott? De addig, amíg ez nincs, addig az ember megkötözött ember. Menjetek el, hatalmat adok nektek, hogy tisztáltalan lelkeket szabadítsatok meg, és kiűzzétek azokat. És nekünk valahol a szolgálatunk a másik felé is ez, hogy segíteni erre a szabadságra. Ezt nem én adom meg neki, mint ahogy a lelket nem birtokolja egyikünk se, azaz nem tud manipulálni a másik ember életében, nem tud kikényszeríteni semmit. De mégiscsak azt a szabadságot, amit az Istentől kapunk, oda lehet élni mások elé is. Amikor megérkezik a szélroham, amikor kinyílnak az ajtók, amikor a tanítványok elindulnak, akkor pont erről tesznek bizonyságot, hogy az ő bátorságuk, félelemmentességük az arról szól, hogy ott vannak ők az Isten kezében, akik semmi sem lehetetlen. Tehát a második dolog, ez a gyógyítás, ez mindig zavar bennünket. Nagyon sok gyülekezet a mai napig próbálja keresni ennek az útját, vagy próbálja mutatni ezeket az eszközöket, hogy még mi is tudunk gyógyítani. Vagy feltétlenül erről van ez szó. Vagy talán inkább arról, hogy mi el szoktuk lelkizni a Szentlélek dolgait is. Hogy az valami olyan, hogy benne mozog az ember, de nagyon kihatással nincs az életedre, meg a mindennapjaidra, meg arra, hogy mit teszel, vagy hol hajtod le a fejedet. De vajon ez tényleg így van? Hogy az Isten lelke az csak úgy külön kiszakítja belünk a mi lelkünket, abban megpróbál valami rendet csinálni, de igazából kívül a hétköznapjainkon nem is változtat, arra már nem jut ereje. És erre azt mondja Jézus, nem, akkor gyógyítsátok meg azt a külsőt is, ami ott van az embereken, ami hordozza a legnagyobb súlyokat, terheket, hogy betegek, hogy nyomorultak, hogy emiatt kitaszítottak, mert hogy a lélek az Úr a test felett is. Nagyon közkedvelt, és nyilván, hogy tele van igazságtartalommal a sportolóknak ez a közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Tehát akkor azért fordítsuk már meg, és mondjuk ki azt is, hogy ha valahol épp a lélek, akkor az a mozgásomra is, nyilván a fizikaira is, de arra is, ahogyan én közlekedem ebben a világban, ahogy élem a mindennapjaimat, arra is hatással kell legyen. Hát az imádságunk a betegekért az nem azért szól, mert abban bízunk, hogy a léleknek van ereje meggyógyítani, akár még olyan betegséget is, amit az ember még nem tud meggyógyítani. Lehet, hogy vakcinát kell gyártani arra, hogy mi ne jöjjünk itt majd ősszel, vagy a nyáron. És az is lehet, hogy lehet imádkozni is érte. És lehet, hogy a kettő együtt hozza meg azt a hatását, ami miatt mi visszanyerjük azt a szabadságunkat, amit elvesztettünk, mert a testünk is korlátoz. Betegeket gyógyítani küldte el Jézus a tanítványokat, és azért ebben a beteggyógyításban még van egy gondolat, amit szívesen idehozok, hogy a betegség az egy nagyon nehéz előjel. Az a mulandóságunk előjele, az a halálnak az előjele. És hogyha ezt így nézzük, akkor viszont azt mondom, hogy akkor tényleg csak a lélek lesz urá ezen. Csak Krisztus mondja azt, hogy örök életet ad. Senki más ebben a világban. Az ellen nem fognak beoltani senkit, hogy ne halljunk. Vagy hogy az örök életbe jusson. Menjetek és gyógyítsátok a betegeket. És mondjátok azt, hogy én vagyok, a testüknek is az Ura. Szépen mondja ezt is Pál apostol, azt mondja, hogy a Szentlélek, mert a templom az igazából a földi valók is. Ehhez méltóan kell élni és viselkedni. És az utolsó pedig az erőtlenség. Szintén a tanítványoknak harmadikként ezt mondja, hogy menjetek és gyógyítsátok meg az erőtleneket is. Ez az erőtlenség, ez nagyon jellemző ránk. A Szentlélek neveit sokféleképpen adja vissza a Biblia. Olvasunk ilyet, hogy a vigasztaló, a pártfogó, és ilyenkor mindig arra gondolunk, hogy jön valaki átkarul egy kicsit hasonlóan szomorkás lelkülettel, mint amiben én élek, és ebben a szomorkás lelkületemben meglevegeti a vállamat, és azt mondja, hogy hát, sajnálom, hogy ez történt vele. Ez lenne a vigasztaló lélek? Vagy van valami ereje, ami az erőtlenséget kiveszi az én életemből is, aki akar változtatni? Ennek a kifejezésnek sokfajta fordítása van, lehet mondani, hogy ez az ernyegtség az emberben. Lehet azt mondani, hogy ez a puhadságunk, a látságunk, vagy éppen a megkísérthetőségünk. Az Isten szent lelke nem tud addig gyümölcsöt formálni az életünkben, amíg az akaratunkat nem erősíti meg. És ez egy nagyon sokszor visszatérő kérdés Jézusnál is, hogy és mondd, akarod? És én nagyon szeretem ezért ezt a kérdést. Van egy szép emlékem, nagyon-nagyon régen volt már, még általános iskolában jártam, már én is mondhatom ezt így. És volt egy kémia tanárunk, aki nagyon szigorú volt. Én könyvet nem is lapoztam abban az időben, mert mindent a füzetbe diktált, az egyenleteket a táblánál vérbelítékkel oldottuk meg. És azért mindenki igyekezett ezeket az órákat ellógni, ha lehetett, valami betegséggel, vagy éppen rosszul volt. És akkor mindig megkérdezte, hogy és akkor hol vannak a többiek, vagy hol van az, aki hiányzik. És mondtuk, hogy hát most fáj a hasa, most rosszul érezte magát, és erre csak szigorúan rám nézett, és azt mondta, hogy szóval akarod gyenge. És innentől tudtuk azt, hogy mi az az akarod gyengeség? Az, amikor nem akarsz szembenézni azzal, amit meg kell oldani. Amit nem lehet elkerülni, ami benne van az életedben, és nem fog csak úgy magától elmúlni. És az Isten szent lelke, az pont erről szól, hogy merjek szembenézni azzal, amivel a saját erőmből nem mernék szembenézni. A halálon nem merek szembenézni, a betegségemmel nem merek szembenézni, a kapcsolataimban sem merek szembenézni a jövendővel, hogy ez mit hoz. Csak akkor, hogyha valaki engem megerősít. A tanítványoknak ez a harmadik küldetés, az erőtlenséget, azt is gyógyítsátok. És azért vagyunk itt, azért hallgatunk igét, azért olvassuk az igét, mert valahol érezzük is azt, hogy az Isten ereje, ha nem áll oda az enyém mellé, akkor én erre képtelen vagyok. Magához hívta 12 tanítványát, a tanítványát és hatalmat adott nekik. A bűnkös nem más, mint egy hatalom átruházás. Nem úgy, hogy én függetlenül az Isten akaratától élhetnék azzal, de ha azt engedelmesen befogadom, akkor az nem másról szól, mint arról, hogy az Isten a maga erejével kipótolja az enyémet. Ez az ő lelkének az ajándéka, a munkája. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez bennünk is megerősödhessen, hogy ez a mi életünkben is jelen lehessen, és ez nem csak lélekben, hanem testben is, a világban való fordulódásunkban is erőt adjon nekünk. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy lelked által fenntartod ezt a világot, hogy benne megtartod a mi életünket is. Hogyha hiányozna az életünkből mindaz, amit te beleteszel a magadéból, az erődből, a reménységből, a hitből, nagyon elveszettek tudunk lenni. Akkor egyből megértjük a tanítványokat is, amikor elcsüggednek, akkor egyből látjuk önmagunkat, mint egy tükörben, azokban a történetekben, ahol kudarcot vallanak. De nagyon ismerősek ezek az élethelyzetek a mindennapjainkból is. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy ezt elképzelnénk, hogy szeretnénk, és mégis olyan csodálatos, hogy ahogy te beleavatkozol, kezd minden a helyére kerülni. A lélek munkájához azonban teret kell adnunk. Így bűnbánattal állunk meg előtted, és próbáljuk levetkőzni a gonosz gondolatainkat, az elkeseredéseinket, és szeretnénk benne inkább helyet készíteni te neked. Így köszönjük meg, hogy megérkeztettünk ehhez a pünkösdhöz. Mintha kimaradt volna egy nagy állomás az életünkből, bár átmentünk rajta, lehet, hogy életben valamit éreztünk is. A húsvét csodája visszaköszön nekünk most ebben a pünkösdben. De mi is új életre akarunk támadni éppen a te lelked által. Így formálj bennünket továbbra is. Köszönjük a gyülekezet közösségét, és köszönjük azt is, hogy egy közösségben lehetünk azokkal, akik még nincsenek itt velünk. Így imádkozunk minden betegért, minden megfáradtért, áraszt kért a lelkedet mindannyiunkra. Így imádkozunk ezért az országért is. Sok küzdés van mögöttünk, és valószínűleg még több előttünk is. Ebben is enged, hogy rá tudjunk hagyatkozni. Az emlékezéseinket is áld meg. Ennek a népnek van egy sorsa, egy múltja, ez is kísér bennünket, néha kísért is bennünket, adj ebben is nekünk békességet. Semmi emberi erő nem tud közelebb hozni egymáshoz minket, csak a te szent lelked. De az minden erőnél nagyobb, és minden köteléknél erősebb tud lenni. Ezt kérjük a saját népünkre is. És így kérünk, hogy maradj továbbra is velünk, hordozd a hétköznapban is az életünket. A mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk a küldetéseket. Köszönöm a küldetéseknek, hogy ilyen fegyelmezetten rendet betartva van jelen az Isten tiszteletünkön, és úgy látom, hogy még férnénk is a templomunkban. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy holnap is tartom a különböző Isten tiszteletet 10 órakor, ugyanígy úrvacsoraosztással egybekötve. Az úrvacsoraosztás rendjéről szeretnék röviden szólni, aki szívesen vállalja ezt a közösséget, és Pál apostolnak a szavait hadd tegyem emellé, amit az ember hitből tesz, az igaz lehet számára. Félelemből nem jó semmivel élni, az Isten kegyelme sokkal hatalmasabb annál, mint hogy azt nézze a mi szívünkbe, hogy vajon olyan dolgokat is megteszünk-e, amit még talán jó lelkiismerettel nem tudunk vállalni. Aki szívesen jön az urasztalához, azt szeretnénk kérni, hogy a megszokott rendbe jöjjünk majd, tehát egyszer az egyik parcsol, aztán a másik, tartsuk meg azt a távolságot egymás mögött, amennyit előírunk, ezt az 1 méter, 1,5 méter kérem szépen, hogy tessenek betartani. Maszkba fogunk kijönni, de hát nyilván nem lehet urvacsorát venni, úgyhogy mindenki le tudja venni majd az urasztala körül, és azt szeretném kérni, hogy mindenki úgy fogadja a kenyeret, hogy kinyújtott tenyerébe tudom helyezni, és aztán körbejárva az urasztalát, külön kis kelyhes urvacsorát fogunk most tartani, kelyhet tud venni. Az új vacsora osztás alatt azért az ének szó az megpróbál megmaradni, csak úgy szépen zümmögni, tudolgatni lehet a maszk alatt is ezeket az énekeket, de mégiscsak látni fogjuk a szövegét, és közben ezek imádságként ott lehetnek a lelkünkben. Szeretném azt is hirdetni, hogy a jövő héttől elkezdjük megtartani a gyülekezeti alkalmainkat egy kivétellel. Tehát az ifjúsági csoportoknak, a gyerekeknek az alkalmait már meg tudjuk tartani. Egy hét eltolódással tervezem, hogy a csütörtöki videóórát az idősebbek számára is megtartsuk. Tehát most negyedikén még nem tartanánk csütörtöki videóórát, azt követő héttől kezdve pedig igen. A többi alkalmunkat pedig a megszokott rendben, mert a gyülekezeti házban igyekszünk megtartani. Minden előkészületünk megvan hozzá, és ha fegyelmezettek vagyunk, akkor ennek semmi akadályon nem lesz. Isten tiszteletünknek ezt az első részét a 396. dicséretünkkel zárjuk, majd nemzeti imádságunkat a himnuszunk énekelni. 396. dicséretünk utolsó, harmadik verse, küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül neki.